Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Szalai Ámos, és új könyvéről, a Kék Hotelről fogunk beszélgetni majd. De először olvastam veled egy interjút, és ott fel is írtam magamnak egy mondatot, ez az évekig nem lendült sehová az írás az életemmel. Ez miért volt? A 2-3 éves ciklusok miatt, amikor mindig váltottál, és mindig változott valamit az életed?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Anna. Igen, azt hiszem, hogy az írással az van, hogyha, vagy velem legalábbis az van, hogy amíg nem volt hova írnom, tehát nem volt egy hely, vagy egy személy, vagy személyek, akik várják a szövegeimet, akkor leálltak a betűk, de nem állt le az alkotási folyamat, mert mondjuk ebben az időszakban kiállításokat csináltam. Úgyhogy vagy írtam egy novellát, vagy írtam egy verset. Például ez a szöveg, amiről most beszélgetünk, hát bajban vagyok, ha megkérdezik, hogy meddig írtam, mert azt is mondhatom, hogy 3 hét alatt befejeztem, meg azt is, hogy 5 éven keresztül.
Az indulás az szinte biztos, nem? Ez a 2019 őszi délután este. Vagy ezt csak úgy mondtad?
Igen, ez egészen konkrétan, azt hiszem, december 6-án, vagy valahogy így volt, egy szakításban voltam benne, éppen zajlott folyamatos jelen időben a szakítás, és akkor így egyszer csak bevillant az első mondat, hogy Dodi Freiburg 1 év és 11 hónap boldogtalanság után útra keltő megtalálja a boldogságot, akkor egy pillanatra megszakítottam a szakítást, elnézést, most le kell írnom, és utána folytattuk.
Hogy konkrétan ez a szakítás közben történt?
Igen, szakítottunk, és néztem az akkori páromnak az arcát, és megsajnáltam, hogy ő ennyire nem érzi magát jól ebben az egészben, és azt kívántam neki, hogy magamban, hogy találja meg a boldogságot. És akkor bevillant az első mondat.
És akkor mi a helyzet azzal a dallal 2019 őszével?
Az nagyon fontos volt, mert hogy annyit tudtam, hogy amikor a Blue Hotel című számot meghallgattam Chris Isaac-től, akkor bevillant, hogy mindazok a szereplők, akiket az azt megelőző években összeírtam, és nem kaptak helyet sem az első regényben, a Fák mindenüttben, sem nem tudtam őket sehogy összefűzni, őket ez a furcsa hotel rakja össze. Egyébként megjegyzem, hogy jóval később, mikor már az a szöveg nagyrészt elkészült, akkor döbbentem rá, hogy a Blue Hotel tulajdonképpen a Mennyországnak egy régi 20. században megtermett toposza, de nem volt, szándék nem volt e mögött, de hát végül is mégiscsak ez a különös hely hozta össze ezeket a szereplőket. Tehát és a címe is akkor lett meg a könyvnek.
Tehát, hogy minden szereplőd meg volt, kivéve Dodi?
Minden szereplő megvolt, kivéve Dodi, illetve hát voltak olyan szereplők, akiket még régi drámáimból, még a színházi pályafutásból hoztam be, például az Ellentengernagy, ő így költözött be a házba. Hát igen, azt gondolom, hogy így több év alatt íródtak össze a történetek.
És akkor elindítottad Dodit ezen a nagyon furcsa úton. Akkor már biztos voltál abban, hogy ez nem Dodi szakításának a története lesz, hanem belehelyezed ebbe a furcsa. Te Mennyországnak hívod, hát nekem azért nem egy az. Ilyen, egy szinte pokoljárásos történet is volt. Tehát nem gondoltad, hogy ezt kibontod? Mert igazából sok-sok regény van ebbe belesűrítve, én néha azt éreztem.
Hát igen, nem gondolom, hogy Mennyország, ezt csak úgy mellesleg említettem meg, hogy erre később döbbentem rá, hogy a címnek van egy ilyen konnotációja. Azt tudtam, hogy nem Dodiról fog szólni a könyv, azt is tudtam azonban, hogy ő az utolsó beköltöző, aki ezzel a világgal van, amit kezd, akire nem tud hatni ez a világ. Az, hogy pokol vagy nem pokol, hát igen, tulajdonképpen abban az értelemben pokol, hogy ezek az emberek ebben a hotelben, vagy ebben a térben mindenféle motivációtól mentesek. Tehát olyan térbe helyeződnek bele, és ez szándékom volt, ami problémamentes. Nagyon érdekeltek engem akkor már az idillek világa, az ilyen Arkádiáról, Elíziumi mezőkről készült festmények, illetve ez a rengeteg képanyag, ami elárasztja az internetet, és idilli helyeket mutat be. Amivel nekem az a problémám, hogy azon túl, hogy nagyon vonzóak, nagyon problémamentesek, nagyon konfliktusmentesek, és éppen ezért rendkívül törékenyek. Lehet, hogy ez a hely mindent megad a szereplőknek, semmivel nincs dolguk. És pont ezért tör az életükre.
Mert azt gondolod, hogy azért ez mindenkinek egy alapélménye, hogy ide vágyódik? Egy kicsit ezt mondja a könyv. És igen. Oda csap is azoknak, vagyis mindannyiunknak, akik ezekbe a tökéletes stock fotókba vágyódnak bele.
Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy van egy ilyen vissza az anyamébe vágyakozásunk. Különösen azoknak az embereknek, akiket én ismerek, meg a saját életemre is gondolok, az időnk csíkokra van vágva, rengeteg feladatunk van, nagyon-nagyon-nagyon kevés idő jut arra, hogy elmélyüljünk dolgokban. És azt hiszem, hogy vágyunk ezekre a problémamentes közegekre, világokra. Ha megnézzünk olyan kávézókat, éttermeket, szórakozó helyek tereit, amiket az utóbbi 5-10 évben alakítottak ki Nyugat-Európában, mind ezt a világot kínálják be. Én pedig megpróbáltam végig gondolni, hogy mi lenne, ha tényleg létezne egy ilyen hely. És mi lenne, ha tényleg beköltöznénk. Én azt gondolom, hogy megpróbálnánk szétrobbantani. Ezt hiszem.
Ez a te olvasatod.
Ez az
aztán
olvasatom.
Mindenkinek persze megvan a maga olvasata. Az is eszembe jutott, hogy persze leírtál sok-sok koridort, leírtál sok-sok szobát, de a tiéd az itt milyen lenne? A te ilyen tökéletes, kékhoteles stockfotód a boldog, problémamentes életről, amiben lehet, hogy akár az életed során már bele is fejeltél egyszer-kétszer, ha túl sok volt a gondod.
Hát ez jó kérdés. Hogy milyen lennének az én magánvilágaim. Ugye a hallgatóknak elmondom, hogy vannak szobák, és a szobákból nyílnak olyan átjárók, amik a szereplők különböző emlékanyagaiba vezetik vissza az adott karaktereket. Pont ezért olyan nehéz elhagyni a hotelt, mert hogy az emlékeik is itt vannak. Hát nem is tudom. Azt hiszem, hogy tengerenéző lenne. Azt hiszem, hogy én is ilyen alkonyi fényeket választanék. Lennének könyvtárszobák, lennének labirintusok, és hát egészen konkrét élményeket is tudnék mondani, amiket biztos, hogy megcsinálnék. Hát nyilván bele is írtam a könyvbe, tehát mondjuk a szomorú ablaknak, vagy a legszebb vasárnapnak konkrét emlékanyag a háttere. Természetesen.
Most örülök, hogy elkezdted kisegíteni a hallgatókat, mert azért egy olyan érzésem is volt mindvégig, hogy kellene nekem ehhez egy szabályrendszer, akár az első oldal előtt, mert nem értem, és nagyon akarom érteni, és nagyon-nagyon lassan adagolod, és szinte már az őrület határán vagyunk, mi olvasók, hogy akarom tudni, mi ez a rendszer, és mindig kimegy a kezem közül. Ez tudatos volt?
Hát nem az volt tudatos, hogy nem szeretném lecsapni az igazságot az olvasók előtt, hanem az volt, hogy adott volt egy rendszer, amit kitaláltam, egy szerkezet, amiben ez a gépezet működik. Nagyon egyszerű a gépezet működése. Minden szereplő szemszögén és történetén keresztül sodródunk végig a hotelen. Tehát mindenkinek van egy saját hotele. Maga a hotel is úgy rendeződik be, ahogy annak a személynek tökéletes az a hotel. És éppen ezért vittem el az elejétől a legvége után még nagyon sokkal minden karaktert, hogy mi történik azután ezekkel az emberekkel. És így aztán valóban egy kirakós játékká vált, de nem a kirakós játék volt a lényeg, hanem hogy mindenki szemszögén keresztül végigvezessük. Tehát van olyan szereplő, aki nagyon örül, hogy megtalált ezt a helyet. Van olyan szereplő, aki gyanakszik, és van olyan, aki például dühös rá. Van, aki teljesen elveszik benne. De a fináléban remélhetőleg valamelyest összeáll a kép.
Ugye azt kikötötted és leszögezted, hogy nem mennyország. Én egy kicsit pokoljárásnak hívtam.
Ez közelebb is van hozzá.
De mi ez a hely? Mi ez a kék hotel? Ez egy sokadik dimenzió? Az eltűnt emberek? A halott emberek?
Azt
nekem ez sem állt össze teljesen.
Igen. Azt gondolom, hogy ez egy tranzit. Tehát ezek a szereplők kaptak egy lehetőséget arra, hogy leparkoljanak. Az más kérdés, hogy sajnos az idővel bajban vannak, mert hiszen minden bent eltöltött nap hosszú-hosszú időknek felel meg, odakint, ha alszanak, akkor még több időnek felel meg. Tehát már nem lehet megoldani hátrahagyott problémákat, már nem lehet embereket utolérni azok közül, akik fontosak voltak a szereplők életében. Ez az ára ennek a parkolónak. Nyilván egy állítás, egy bújtatott message van ebben, hogy le lehet parkolni az életünket, de akkor kicsúsznak kezünkből lehetőségek. És igen, van olyan szereplő, aki meghalni megy, van olyan szereplő, aki valószínűleg meghalt, és most ott ténfereg. Úgyhogy nem gondolom, hogy túlvilági hely. Ez egy tulajdonképpen egy szilánk, ami kitört a világból. A következő könyvemben egyébként ugyanezen a helyen, ugye ez a portugál óceánpart Praia de Vera környékén van ez a hotel, a következő könyvemben keresni fogják ezt a hotelt, az egyik karakter, de nem fogja megtalálni. Csupán legendákat talál a neten róla, hogy van, aki látta a kék hotelt.
Miért helyezted Portugáliába?
Azért helyeztem Portugáliába, egyrészt mert még színműs koromban Kárpáti Péter Csupa László adott nekünk egy feladatot, novellát kellett írni 2 óra alatt, és akkor én írtam egy Hegedű Szóló című novellát, amit a Praia de Verára helyeztem. És nekem onnantól bekattant ez a hely, ez az egyik ok, a másik pedig, hogy ennél jobb partvonalat nem találtam a végtelen vizekre. Tehát annyira adta magát, hogy portugál óceánpart, ami tényleg a széle Európának. Ennél nagyobb teret nem tudtam nyitni földrajzilag a szereplők előtt. Azt szerettem volna, hogyha a hotel ablakai, azok a lehető leginkább a végtelenre hasonlító térre nyíljanak ki. Ezért.
És voltál annyira romantikus szerző, hogy el is zarándokoltál oda, és megnézted magadnak?
Nem, de tervezem. Szeretnék elmenni nyáron. Igen, sajnos nem. De aki járt ott, azok azt mondták, hogy tökéletes a helyszínválasztás.
És ha már szabályrendszer, abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ez egy nagyon merev szabályrendszer. Mert hogyha az első történetet nézzük, Dodiét, akkor ő ebből a szerinte szörnyűséges kapcsolatából egyszer csak kisétál, ott hagyja a mosógépet, és a déli pályaudvaron egy ilyen furcsa Roxfort, beteg Roxfort Expressre ő felpattan, ami aztán lerakja őt ott, ahol a portugál parton.
Igen.
Aztán van olyan, akit üldözni kezd ez a vonat, a házaspárt.
Igen.
A halott csecsemővel.
Igen.
Hogyan lehet ide eljutni? Tényleg nincsenek merev szabályok? Valakit hív, valakit beránt, valakit kötelez erre?
Itt volt egy írói koncepció, vagy alkotói koncepciós probléma. Következő, hogyha én egy nagyon-nagyon precíz szabályrendszert alkotok, akkor elmegyek a sci-fi irányába, és akkor arról kell, hogy szóljon a könyv, hogy mi ez a szabályrendszer, és hogy mozognak ebben a szabályrendszerben emberek. De úgy döntöttem, hogy nagyon szétfolyatom ezt a science fiction világot, és kizárólag csak a karakterek személyisége és sorsa alakíthatja át ezt a teret. Tehát úgy lehet oda eljutni annak az adott személynek, amerre az ő problematikája, amerre az ő sorsa személyisége és traumái viszik. Tehát ugye az előbb említetted a házaspárt, akiket üldöz a vonat, ugye ők elköltöznek egy helyre, ahol minden nagyon jónak tűnik, egy falu szélére, egy magyar falu szélére, és ott egy kísértett vonat járkál a házuk előtt éjszakánként. Valaki elsüllyed a szerb-magyar határon a tengerbe, és nincsen semmiféle vonat, hanem vonatot kikerülve tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra ott terem. Hát ezek a döntések az adott karakterből következtek. Tehát, hogy így mozdultunk el, vagy mozdultam el a szép irodalom irányába, és ez egy döntés volt. Nagyon csábító lett volna egyébként sokkal többet írni a hotelről. Voltak szövegek egyébként, amik ebbe az irányba mozdultak, na és így jön be a szerkesztő a képbe, Szarka Károly, akivel döntéseket hoztunk. Kihúztuk a szöveg forgatókönyvforgatunk 60%-át például, rengeteg anyagot kihúztunk belőle, egy-kettő visszakerült, és amikor összeállt a rendszer, akkor láttuk, hogy merre fele kéne tolni ezt a szöveget. És akkor itt mondom a hallgatóknak, hogy ne úgy képzeljék el könyvek születését, vagy hát akkor legalábbis ennek a könyvnek a születését, hogy van az író, aki otthon, hát nyilván jobb esetben magányosan, vagy valahogy, de ír, hanem van szerkesztője a könyvnek, akinek bele kell szólni az anyagba, mert ő sokkal objektívebben, sokkal inkább kívülről szakmai szempontokat követve látja. Úgyhogy ez egy csapatmunka volt.
Tehát akkor nem egy kész, vagy késznek tartott kézirattal kerested meg a Károlyt, a Kereszt, egyébként ismerjük egymást a Kereszttel, úgyhogy nyugodtan hívhatom, így megbocsátja, hanem volt egy kezdemény, látott részletet, és ő megkeresett téged, hogy dolgozzatok együtt, és fejlesztitek együtt ezt a regényt.
Látott ő, vagy igen, olvasott ő tőlem több szöveget, tehát így keresett meg, hogy van-e kész anyagom. Mondtam, hogy hát annyira nincsen kész anyagom, de valami 70-80% körül kb. Kész van. Összeszedtem az összes szereplőről szóló novellát, ami addig akkor a kezembe volt, odaadtam neki. Ez teljesen olvashatatlan volt. Tehát átláthatatlan volt, olvashatatlan volt, és azért húzódott nagyon sokáig a Kék Hotel, mert én sem értettem, hogy mi van. Én sem értettem a szöveget. Fogalmam sem volt, hogy lehet ezt valahogy összép fűzni. Mindenfélét bele akartam írni. Úgyhogy mikor megkapta ezen a nyáron Karesz a szöveget, akkor ő vissza is dobta. Ez volt a sorsa a Kék Hotelnek.
De ő is ezt mondta, amit most te, hogy ez így olvashatatlan, és hagyjuk?
Hát nem hagyjuk, tehát ezen dolgozunk. Nagyon-nagyon precíz irányvonalakat adott, hogy kéne tovább dolgozni a könyvön. Egyszerűen döntést kellett arról hozni, hogy 4-5 szál ki kell, hogy kerüljön a könyvből, mert nem lehet egységbe szervezni különben ezt a történetet. Úgyhogy nem dobta vissza, majd hogy visszadobta, de nem zártuk le a munkát, hanem döntést kellett hozni. Azért küldte vissza, hogy hozzak döntéseket a karaktereimről, erről a történetről.
Ebben te jó vagy, hogy kiszord a karaktereid felét?
Nem.
Vagy kellett itt segítség?
Nem vagyok jó. Hát ez egy félig meddig álmatlan éjszakának volt az eredménye. Nagyon fáradtam, felkeltem reggel 6-kor, és kihúztam 80 oldalt a könyvből. Nem, azért nem vagyok benne jó, mert az előző regényemben, és lehet, hogy majd a harmadikban is, nagy finálékra törekszem. Ez valószínűleg hibám. Tehát, hogy nagyon sok mozaikból szeretnék összerakni történeteket, nagyon sok szempontból megnézni ugyanazt a helyzetet, és így aztán... Így aztán megvan a veszély annak, hogy nem tudja az olvasó, hogy végül is mit olvasott meg, elmondani, hogy mi ez az egész. Hát, hogy ebben nem vagyok
annyira nagyon jó. Sokan írják a Mojon az előző kötetedről. Most megnéztem, erről egyelőre még nem született bejegyzés, de az előző kötetedről jó volt, szerettük, hatással volt ránk, de mi volt ez? És valami hasonlót én is éreztem, hogy ez egy novella fűzér volt, nagyon ügyesen összefűzve, vagy regények a regényben, Olivia Marci történet.
Igen.
Az egy komplett regény. Azért egy kicsit nem vérzik a szíved, vagy nem írod meg egyszer az Olivia Marci történetet? De ne én mondjam el ezt a történetet a hallgatóknak, mondja el a szerző.
Hát igen, Olivia és Martin úr, a Kék Hotelben mindenkinek másik neve van, kicsit mindenkinek ilyen líraibb nevet ad a hotel. Karesz hívta fel a figyelmemet, hogy ez egy regény a regényben. Ez is olyan, ami akkor vált tudatosan, amikor szólt nekem a szerkesztőm, hogy figyelj, ez itt van, és ezzel akkor tudatosan kéne foglalkozni. Azért választottam ezt, mert nagyon jól szimbolizálja az ő szerelmük története, hogy mi van ezekkel a lakókkal úgy általában a hotelben. Tulajdonképpen annyi a történet, hogy az silabizálható ki a szövegből, hogy volt egy művésznő, aki színésznő volt, meg képzőművésze, mindenféle kutyafüle, és nagyon szerették egymást ezzel a Martin nevű figurával, és vagy hát Márton nevű figurával, és ők nem értek rá egymásra. Tehát, hogy nem tud, az egyik folyton várt a másikra, a férfi a nőre, és akkor valahogy így kivajutták ennek a kapcsolatnak a végét, de nem tudták letenni. Tehát az egyiknek nagyon üres lett az élete, a másik pedig belement egy kompromisszum házasságba két gyerekkel, és hát meglehetősen antipatikusan ő kiszáll ebből a egyébként is meglehetősen antipatikus családból, és a hotelben futnak össze a szálak, de csak a nő tudja, hogy ez a férfi az a férfi.
És a nő végig tudja?
Végig.
Ez az Olive Dance karakter egy nagyon érdekes karakter. Szinte ő ott egy szellemlány, aki hátulról szépen mozgatja a szálakat. Nekem volt egy ilyen érzésem vele kapcsolatban. Aki egy ilyen mindentudó, tündér, isteni szereplő. Aki, mintha a hotel titkát is egy kicsit sejteni, de akkor lehet, hogy félreértettem, és a saját magának a titkát sejtette ott végig.
Ez volt az ára annak, hogy nem árultam el mindent a könyvben, hogy mindenki ki tudja egészíteni a saját sodokuját. Komolyan mondom. Tehát, hogy azért sem nagyon szívesen válaszolok erre, mert hogy nekem például, hát nem tudom, szóval nem volt ez benne, de benne lehet, és lehet, hogy úgy sokkal érvényesebb egyébként az olvasata. Számomra Olive és a hotel kapcsolata azt fedi, vagy az üzenete ennek, hogy Olive tényleg benyelte ezt a hotelt. Tehát ő az, aki most már innen azért nem nagyon szívesen menne tovább. Folyamatosan párbeszédet is folytat egyébként, ugye a legutolsó lakóval, aki legutoljára érkezett meg, aki szeretné szétrobbantani, aki faggatja, hogy nem próbáltál-e meg innen elmenni, hát lehet, hogy próbál, de nem igazán. Úgyhogy Olive az itt van, rendben van, és tudomásul veszi a hotel végét. És mivel rengeteg minden van, ami nincs leírva, ez is belefér, amit mondtál.
Most jön egy rövid reklám, és utána folytatjuk a könyvmustrát.
Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a könyvmustrát, a vendégem Szalai Ámos, és a Kék Hotel című új regényéről beszélgetünk. Olive-nál hagytuk abba. Ugye nekik van egy furcsa szerelmi történetük, Olivia és Marcia valóságban, Olive és Martin úr a Kék Hotelben. Az átnevezésekre miért volt szükség? Miért nem szerepelhetett senki a saját nevén?
Azért volt szükség, mert a hotel tulajdonképpen úgy működik a hotel, mint egy tudatmódosítószer. Tehát ez a tér, amiben bekerülnek a szereplők, megváltoztatja a gondolkodásmódot, amit a nyelven keresztül, a nyelv módosulásán keresztül tudtam átadni az olvasónak. Nagyon líraian, nagyon dagályosan, nagyon szomoridezsős képekben burjánoznak a szavak. Ennek az a gyakorlat és technikai oka, hogy a nagyon nehézkes, nagyon dagályos, barokkos fogalmazás lassítja a gondolkodást. Tehát itt lelassult az emberek gondolkodása ebben a térben. Mindent átítat ez a lírai légkör, ami nagyon veszélyes dolog. És erre elég gyorsan rájön egyébként Dodi Freiburg, hogy itt senki nem káromkodik, senki nem mond strikt, egyenes, világos kijelentéseket, hanem lebegnek az emberek ebben a nyelvben. Ez adta egyébként az okát, hogy a nevek is valami ilyen áporodott, nosztalgiás, finomkodó izébe menjenek. Tehát a Martin úr, tehát igen, ez egy nagyon, nagyon gicses megoldás, az Olive Dance szintén nagyon gicses megoldás, de direkt a Dodi Freiburg szintén. Egyébként az előzménye pedig, ami nekem elindította a nevek megváltoztatása felé a gondolkodásomat, az T.S. Eliotnak a Macskák könyve. Ugye, ami azt állítja, hogy a macskáknak van egy hívó neve, van egy saját neve, amit a macskák világában ismernek a macskák, és van a macskáknak egy harmadik titkos neve, amit csak a macska tud, és amikor őt látjuk merengeni, akkor ezen gondolkozik. Ugye ezt hoztam be a hotelbe.
Olivval kapcsolatban még egy gondolatom volt, hogy ott egy kicsit te is benne vagy, és milyen furcsa, hogy egy női karakterbe írtad bele magad. A sok-sok párhuzamos tevékenységedet, a sok-sok váltásodat, nem vagy benne abban a karakterben?
Tehát valamiben benne vagyok, az, hát mindegyben benne vagyok. Mindegyik karakterben benne vagyok.
Hát, nem ismerlek, de az ott hagytam magam az erkélyen, és gondolkodtam magamról. Az nekem egy kicsit ott te voltál, olvasva rólad.
Hogy ott hagytam magam az erkélyen. Hát igen.
Ugye sokszor elmondtad, hogy mindig voltak ilyen ciklusok, amikor a grafika érdekelt, a képzőművészet érdekelt, amikor ott volt a Proton.
Igen.
Első könyv, második könyv, harmadik könyv. És akkor ezeket mindig elvágod, kicsit gondolkozol magadon az erkélyen, aztán jön a következő. Ezt is belemagyarázom lehet. Mire gondolt a költő, hogy utáltuk ezt, és most ezt csinálom?
Hát, ha valamiben beleírtam magam, az Martin karaktere, de nyilvánvalóan Olive is én vagyok, ez mindenki én vagyok természetesen bizonyos tekintetben. Én azt hiszem, hogy bolyongok saját hotelemben folyamatosan. Meglehetősen hosszú idő volt, és erre nagyon, nagyon hasznos kitérő volt az életemben a kis képző, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formátumban alkot az ember, de meg kell találni a saját ügyét. És én néhány évvel ezelőtt már a kisképző után döbbentem rá, hogy nekem mi az ügyem. Mi az a valami, az a hangulat, az a egy kávézás közben, beszélgetés közben nagyon nehezen megfogalmazható izé, amit én meg le akarok írni, vagy meg akarok alkotni képekben, festményekben, ebben, abban. És onnantól kezdve ez volt, ami hajtott. Hogy van egy ügy, egy légkör, egy atmoszféra, egy hangulat, egy problematika, ami érdekel ezer oldalról, és mindent erre fűzök fel. Tehát, hogy minden ugyanarról szól végül is, ugyanazt a gömböt járom körbe, ha úgy tetszik, vagy ugyanannak a háznak az ablakait figyelgetem kívülről, belülről. Ez történik.
És hogy neked lesz ügyed, meg sok-sok ügyed, azt már tudtad Dunai Városban középiskolásként is?
Nem. Akkor én híres akartam lenni.
Ennyi. Akkor az volt az ügy.
Hogy szeressenek. Igen, én azt hiszem, hogy olyan közegben nőttem fel, a családomra gondolok is, meg az iskoláimra is gondolok, akik leginkább is gondot láttak bennem, meg abban, hogy én így alkotgatok. És azt nagy bajnak találták. Mert nagy baj lesz, el fog veszni ez a gyerek, hogyha nem lesz valami rendes foglalkozása. Én szeretetre vágytam, az meg világos volt, hogy akik a tévéképernyőjén vannak, azokat nyilvánvalóan nagyon szeretik, meg minden. Úgyhogy rendkívül felületes volt az indítás. Én azt akartam, hogy szeressenek, meg híres legyek. És ez, hát igen, ez
és emögé szomorú, vagy milyen nem, ügyet állítottál először?
A híresére?
Nem az írást.
Nem, igen, hát én ez általános híresség akartam lenni, szerintem. Hát természetesen a színházat. Dunai Városban van a Bartók Béla Kamara Színháza, ahova én besétáltam, ugyan emlékszem 11 éves koromban, Smuk Imréhez, a művészeti vezetőhöz, hogy éppen most olvasom az irodalom tankönyvben, hogy Petőfi Sándor körülbelül ennyi idősen bement egy ilyen vándortrúphoz, hogy ő színésznek jelentkezik, úgyhogy most én itt vagyok. És akkor színész akarok lenni. Gondoltam, ez ennyire egyszerűen fog menni. Smuk Imre elküldött, mondta, hogy jöjjek vissza úgy, mint 5 év múlva, és visszajöttem 5 év múlva, és akkor így lettem színész a Bartók Béla Kamara Színházban.
Aztán ezután hogy alakult? Mennyi idő volt, amíg a Protonig eljutottál? Az ott egy érdekes történet. Nyomoztam is, hogy Proton és Proton között.
Ó, hát a az nem az a Proton, amit a mudrucokorok csináltak, persze. Hosszú volt az út, mert utána én még gyerekmodellkedtem, elképesztő dolog, ezt most erre visszagondolni, hogy hip-hopot táncoltam a Thália Színház színpadán, divatbemutatókon. Igen, aztán Esztergomi Várszínházban dolgoztam, musicalekben is játszottam, aztán színészképzés jött a Kolibri Színház stúdiójában, ez a Keleti István Művészeti Suli volt, és utána jött a színmű, ahol dramaturg szakra vettek föl, Upor László, Jákfalvi Magdolna és Kárpeti Péter osztályába, És amikor ott bejelentették nekünk, elmondta nekünk a Kárpáti Péter, hogy hát ez az osztály nem arról fog szólni, hogy csillogás, meg hogy minket megismernek emberek, sőt, pont, hogy nem, akkor tudtam, hogy nem biztos, hogy ez az én helyem, és akkor rendezni kezdtem. Úgyhogy én valamikor ott a 2000-es évek elején elkezdtem rendezősködni, és mindenféle neveket adtunk a társulatnak, az egyik végpontja ennek a történetnek a Proton nevű társulat volt, és azt hiszem az utolsó előadásomat is ezen a néven raktam össze. Így jött a Proton, nagyon röviden. Így.
És közben az írás? Mikor kezdett el motoszkálni? Mikor mondtad mindig azt, hogy a jó, akkor ezt a hírességügyet, ezt hagyhatjuk? Talán akkor meg is fogalmazódott benned, hogy a valódi szeretet nem biztos, hogy az,
persze.
Televízió képernyőjén valaki szerepel.
Ez aztán elég gyorsan kipukkadt ez a lufi. Egyébként akkor pukkadt ki ez a lufi, amikor újságíróskodtam. Én jó ideig írtam újságot, és interjúkat készítettem. Például volt egy hétvégi melléklet, ahova nagy életút interjúkat készítettem emberekkel, nagyon érdekelt egyébként ez a lélektani állapot, ami a hírességet fedi, vagy amiben az a személy van, aki átéli ezt az állapotot, és elég gyorsan kipukkadt a lufi, hogy tulajdonképpen nem nagyon tudnak miről beszámolni ezek az emberek, de ez egy hosszú téma, meg nagyon érdekes téma. És mi volt a kérdés?
Az írás hol volt?
Híressé válás
úgy, rögös útján.
Az írás nagyon sokáig egy biztonsági szelep volt, hogy arról tudtam, hogy az nekem megy. Tehát, hogy nagyon sok mindenben kételkedtem abban, hogy jól tudok rendezni, drámát írni, rajzolni, festeni, akkor ugye éppen még nem, 13-ban kezdtem én rajzolni, festeni, 12-13-ban, az írás pedig megvolt egy tutinak, hogy az biztos, hogy megy. Nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve írtam, és a színházi időszak alatt drámákat írtam, amiket megcsináltunk. Tehát, hogy folyamatosan használták a szövegeimet, és az alatt az időszak alatt tanultam meg egyébként párbeszédet írni. Hogy színészek átirogatták az én párbeszédeimet, és így tanultam meg, hogy hogy kell jól beszéltetni a szereplőket. Most ebben a könyvben ez nem biztos, hogy nagyon előugrik, mert hogy itt nagyon meg kellett változtatnom a nyelvet. Egy ilyen nagyon papírszagú nyelvet kellett használnom a hotellakóknak. Hotellakók szájában nagyon papírszagú szövegeket adtam.
Na és amikor már elkezdtél novellákat publikálni, odáig is azért elvezetett egy út, hogy előjöjjél ezzel a részeddel, nem? Ami nem drámaírás, ami nem rendezés, ami nem újságírás, ami nem hip-hopot táncolsz a színpadon. Nem volt ez egy nagyon más típusú megmutatkozásod?
A novella írás az azt hiszem, hogy akkor kezdett kibontakozni, amikor a színházat lecseréltem a képzőművészetre. Mert a színházat lecserélni a képzőművészetre nagy lemondást jelentett. Én addig csapatokban dolgoztam, közönség előtt, folyamatos reflexiók és folyamatos visszajelzések keresztüzében, és egyszer csak, társulatvezető voltam, ami státusz, és ezt abba hagytam, és bekerültem egy olyan közegbe, ahol egy voltam a sok közül, és nem tudtam jobban, amit csináltam, mint a többiek. Ráadásul meglehetősen meditatív tevékenység volt. És egész egyszerűen átitatott az atmoszféra, vagy az a légkör, hogy maga az ügy, és a tevékenység, és az alkotás folyamata a fontos, a reflexió pedig jóval kevésbé fontos. Tehát le kellett mondanom arról, hogy én mások visszajelzése érdekében, vagy visszajelzéséért készítsek dolgokat. Azt gondolom, hogy a novella íráshoz azt hiszem, ezt el kellett engednem. Hogy
nem akartad kiszolgálni a közönséget?
arról kellett nem mondanom, hogy el fogják egyáltalán olvasni ezt a szöveget. Tehát nem, de, hogy nem voltak illúzióim a tekintetben, hogy egy kortárs író, vagy egy ember, aki még csak kortárs írónak sem mondhatja magát, akkor már, hogy még csak nem is nagyon publikáltam, az, hogy mondjam, szóval, hogy nagyon sokan fognak találkozni ezzel a szöveggel, ami azért baromi jó dolog, mert akkor tényleg oda lehet figyelni arra, hogy mit ír az ember.
De most kicsit ezzel azt mondod, hogy tudatosan le akartál mondani a figyelemről, vagy a figyelemhez vezető egyértelmű útról, ami mondjuk a színpad, vagy hogyha színpadra teszed a saját darabodat, amit meg is rendezel. Ez nagyon furcsa váltás ahhoz képest, hogy mindent feltettél egy lapra, hogy híres legyél és szeressenek.
Sokat gondolkoztam a színházat, mikor abba hagytam, akkor azt hiszem, hogy megváltozott a légkör, azt nem tudom az országban, de Budapesten mindenképpen a színházzal kapcsolatban. Tehát akkor én, amikor elkezdtem a színházzal foglalkozni, nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartottam, amit csinálok. Nagyon fontosnak. Olyan légkörben léteztem, meg tanultam színésznek, meg jártam a színműre, amikor azt éreztem, hogy a lehető legfontosabb dolog, ami történhet most az országban, meg az én életemben, hogy színházat csinálok. Nagyon megváltoztak a dolgok az azt követő években, és valahogy kicsúszott a kezemből az érzés, hogy tényleg rendkívül lényeges, ami itt történik. Egyre kevésbé éreztem, hogy lényeges, ami történik. Úgyhogy megértettem, hogy nem annyira fontos az a figyelem, amiért dolgoztam annak idején. Nem annyira fontos a személyem. És akkor tudtam elkezdeni odafigyelni alkotásokra. Azt nem tudom, hogyha most színházzal foglalkoznék, mennyiben dolgoznék máshogy, de valószínűleg nyugodtabban dolgoznék.
Ügyekhez soha nem nyúlsz vissza? Például a színházzal szerinted te még fogsz foglalkozni? Fogod majd azt érezni, hogy ez most újra a legfontosabb ügy?
Nagyon kicsúsztam a színházból. Azt hiszem, hogy azok az emberek, akik akkor az én kapcsolatrendszeremet jelentették, ők már vagy nincsenek ott, vagy már nagyon más emberek vannak azokban a pozíciókban. Tehát jelenleg el sem tudom képzelni, hogy lehetne technikailag visszajutni a színházba. Biztos megvolnának a módja, vagy valami szöveget megcsinálnának színházban, nem tudom. Olyan értelemben visszanyúlok, hogy például van egy drámám, amiből szeretne valaki egy regényt iratni velem, elkezdtem azt írogatni, de igen. Tehát, hogy ilyen értelemben van valami visszakapcsolódás. Többször próbáltam egyébként, tehát többször jött az életembe felkérés, csináltam azóta castingot, csináltam pilot filmet, visszahívtak színházba, egészen picikét dolgoztam, Újvidéken is egy színházban, tehát az újvidéki színházban, de nem éreztem, hogy én most visszajöttem, vagy hazatértem. Tehát a színház értelemben hontalanná váltam. Az más kérdés, és ez nagyon érdekes, hogy akkoriban, amikor rendező voltam, vagy rendezőnek tartottam magam, akkor az hozzá csapódott a szelfemhez. Tehát én úgy mutatkoztam be, hogy Szalai Ámos színházrendező vagyok, és amikor befejeztem a színházat, onnantól kezdve többé nem lettem semmi. Tehát, hogy Szalai Ámos voltam, és kész, és mai napig így gondolom, hogy sok mindent tanultam, meg foglalkoztam dolgokkal, de...
És most nem mondod így egybe, hogy Szalai Ámos író?
Nem. Hát, mondhatom, de valahogy azt hiszem, hogy nem tartozik hozzá semmilyen mesterség vagy foglalkozása az én személyiségemhez innentől. Nem biztos, hogy ez jó, vagy nem biztos, hogy ez rossz, nem tudom, hogy mit mondjak. Talán önazonosabb lettem, de azért jó volt úgy létezni abban a sok évben, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt valami. Tehát, hogy oda tartoztam. Azért az, hogy ezt a szót oda bigyeztettem a nevem mellé, azzal én valahova tartoztam.
Én nem gondolom, hogy tanácsokra szorulnál ügykeresésben. Azért jó nagy ügykereső vagy, te mindig meg is találod. Viszont most eszembe jutott, hogy a film az egyáltalán nem érdekel téged. Ez egy nagyon filmre kívánkozó szöveg is lehetne akár.
Érdekes, mert a Hladky Dorottya, aki a borítót tervezte, ő is ezt mondta, hogy csináljunk egy sorozatot, vagy lehetne egy sorozatot csinálni ebből. Hát, de nagyon érdekelt a film színészként. Dolgoztam én filmekben, meg izgalmas volt számomra, de nem gondoltam bele, hogy forgatókönyvet írjak. Megint azért sem, mert hogy az volt bennem, hogy minek írjak forgatókönyvet. Tehát, hogy nincs olyan kapcsolati hálózatom, hogy lenne bármi értelme. Most azt gondolom írni a forgatókönyvet, de egyébként természetesen érdekel, meg izgalmas lehet.
Nem is a forgatókönyvírásra gondolok, hanem hogy nem lehetned szívesen filmként a Kék
Hozzád. De, szívesen. De, abszolút. Persze. A Fák mindenüttöt is.
Hát akkor hát, ha mire legközelebb leülünk beszélgetni. Akár ebből is lesz valami. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Ez volt a Könyv Mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM.